Békesség néktek, testvérek, mindenki szeretettel köszöntök. Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom fel. Az első rész 11. versétől a 19. verséig. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg az igét. Jeremiás próféta első része. 11. részétől, 11. versétől a 19. verséig így hangzik Isten igéje. Szólt továbbá nékem az Úr, mondván: mit látsz te, Jeremiás? S mondék, mandula veszőt látok én. S mondta nékem az Úr: jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És másodszor is szólt hozzám az Úr, mondván: mit látsz te? És feleltem: forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És mondta nékem az Úr: észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára. Mert ímé előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéletemet felettük az ő mindenféle gonoszságukért, minthogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit imádták. De azért ő vesz fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert ímén erősített várossá, vasoszloppá és érc bástyává teszlek ma téged, mind az egész földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen, és a föld népe ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Drága megváltunk, áldott Jézus, kérünk téged, hogy ezt az ószövetségi igét tedd a számunkra ma délelőtt újjá. Amen. Békesség néktek, testvéreim! Jeremiás könyvéhez lapoztunk, és Jeremiás üzenetét szeretném most tolmácsolni Isten szellemének segítségével, remélem, hogy mindannyiunknak az épülésére. Mielőtt rátérnék arra az igére, amit felolvastam, és abból merítenék üzenetet, egy picit tekintsünk már Jeremiásnak az egész szolgálatára. Úgy gondolom, hasznos dolog az, hogyha nem csak az ige üzenetét, de egy kicsit a hátterét is jobban átlátjuk, megismerjük. Egyrészt a Biblia ismeretünket fogja ez fejleszteni, erősíteni, másrészt pedig a háttért megismerve jobban meg fogjuk érteni azt, hogy mit üzen az Úr, hogy milyen közegben, miért fogantak meg ezek a szavak az ő szívében és ajkain. Egy nagyon zűrzavaros helyzetben élt Jeremiás, bár nem tudom, hogy élte próféta nyugodt körülmények között. Hát ez az időszak az volt, amikor nagyhatalmak kezdtek kinőni, felnőni Izraelnek a kis országa mellett, és ezeknek a nagyhatalmaknak a harcai, térfoglalásai közepette élt és próbált túlélni ez az ország. Az egyik ilyen nagyhatalom az Asszír birodalom volt. Ez már Istennek a fenyítéke volt az ő népén, ennek az Asszír birodalomnak a léte, mert 722-ben az Asszír birodalom foglalta el a ketté szakadt zsidóságnak az északi részét, Izrael ország részét. Amikor Jeremiás szolgál, Izrael már az Asszír birodalomnak a fogságában van, leigáztattak, letörettek, megítéltettek. A Júda a déli országrész tovább él, és ebben az országban is nagyon sok a bűn,
nagyon sok az engedetlenség, ezek a történelmi körülmények, amelyek övezik Izraelnek az államát és fenyegetik, ezek nem Isten tudta nélkül voltak. Isten nagyon jól tudta, hogy mikor lehet egy világ birodalmat megerősíteni, ráküldeni az ő népére, mint egy fenyítő vesszőt. Mivel a bűn megsokasodik, a proféták elkezdik mondani a figyelmeztető szót, a figyelmeztetés, hogy baj lesz emberek. Hát egy ilyen figyelmeztető szó, Jeremiás proféta is, hangzik az ítélet, hangzik a figyelmeztetés, hogy itt baj lesz. Be is következik ez a baj. Az asszír birodalom elkezd gyengülni, és délről Egyiptom, keletről meg Babilónia kezd megerősödni, és pályázik azokra a területekre, azokra a hatalmi pozíciókra, amelyeket eddig Asszíria birtokolt. Hát a két hatalom is egymásnak feszül, Egyiptom és Babilón, és ennek a kettőnek a tüzében ég Júda, a déli ország rész. A kettő között hatalmi versengés van. Az egyik király, Izrael, vagy hát Júdának az egyik királya néha Egyiptomhoz húz, és Egyiptom mellé sorakozik, máskor meg Babilónia mellé húz, és Babilón mellé sorakozik. Hát a hatalmi pozíció mikor jobb, mi lenne jobb az országnak, mi lenne jobb nekem, és ezért véres leszámolások történnek. Jósiás király idejében kezd munkálkodni Jeremiás, Jósiás az utolsó király, aki Istenre figyel. Mégis ennek a hatalmi harcnak az áldozata lesz ő is, mert ő a babiloni birodalom mellé állva az egyiptomiak ellen megy, a két nagyhatalom ugyanis megütközik Kárkemisznél, és a kis júdai király, nem tudom miben bízva, vagy milyen indítatásról fűtve, meg akarja állítani a hatalmas Egyiptomot, és megint Dónál elvész. Jósiás király, ott vész a csatamezőn, a hadsereget felmorzsolják, így aztán végleg ki van szolgáltatva annak, hogy ebbe a nagy csatába ki a győztes. Hát, Babilónia lett a győztes. A fáraó megteszi Jósiás helyett a maga királyát, jön Babilónia királya, azaz elviteti, megteszi a maga királyát, aztán itten árulások, cselszövések váltják egymást, míg aztán legvégül Sedékiás király idejében porig rombolják Jeruzsálemet, és a júdai országrész is fogságba kerül. Tehát bonyolult a történelmi helyzet. Ha elmesélném, vagy elmondanám mindazt, ami történik, talán ki is meríteném az ige hirdetés idejét, úgyhogy éppen csak szerettem volna felvillantani, hogy érezzük, hogy egy hatalmi harcok közepette vergődő, hol jobbra, hol balra pártoló népnek a prófétája Jeremiás, és hát mi más üzenne egy próféta testvérek, mint azt, hogy ebben a kavalkádban, ebben az összevisszaságban ne a ti logikátokra hagyatkozzatok. Ne arra hagyatkozzatok, hogy most melyik az erősebb, melyik oldalán győznénk, vagy hol tudnánk biztosítani az ország jövőjét, hogy lehetne talpra állítani a gazdaságot. Ne ezekkel foglalkozzatok, hanem térjetek meg Istenhez, és Istenre tekintsetek. Ez a prófétának az üzenete, ez a prófétának a szava. Na most testvérek, így a bevezetőmnek a végén hadd mondjam el azt, hogy nagyon szépen hangzik, hogy figyeljetek az Úrra, és ne álljatok se jobbra, se balra, ne emberi módon gondolkodjatok, hanem Istenre tekintsetek. De testvérek, ennél többre van szükség. És Jeremiás ennél többet hirdet. És miután Jeremiás azt mondja, hogy tessék Istenre figyelni, és hagyjátok el az idegen isteneket, és térjetek vissza az Úrhoz, nem hagyja itt abba a prédikációját, az üzenetét, mert Jeremiás körülbelül 45 évig profétál. Körülbelül 45 évig. Az egy jó kis életszolgálat, igaz? A Jósiás királytól, Jótán, Jóákház királyon át, Jójákim, Sedékiás királyt is átszolgálja, végig szolgálja. És az az ő üzenete, miután ő is Istenre figyelt, megértette, hogy mi az Isten akarata itt a Földön, és azt mondta, hogy adjátok meg magatokat a babiloni birodalomnak. Tehát ebben a kavalkádban nem csupán arra van szükség, hogy Istenre figyeljünk, hanem hogy Istentől el is nyerjünk valamit, miután ráfigyeltünk, de valamiképpen nekünk cselekedni kell, testvére. Ha előttem áll egy útelágazás, és érvek szólnak amellett is, hogy jobbra menjek, meg érvek szólnak amellett is, hogy balra menjek, akkor nekem a legjobb, ha nem ezekre az érvekre figyelek, hanem Istenre figyelek, felemelem a tekintetemet, ne az ide lent valókkal törődjetek, hanem az odafent valókkal, de testvérek, nekem vagy jobb, vagy bal irányba, nekem tovább kell haladnom, és Isten fogja megmutatni, hogy merre kell haladjam. És Jeremiás azt mondta, nincs már lehetőség arra, hogy elkerüljétek a fenyítéket. De az én fenyítékem nem Egyiptom. És az én oltalmam nem Egyiptom. Az én fenyítékem és az én oltalmam Babilónia. Tehát mindenképpen nem tudunk felszállni erről a földről, de nem is kell. Itt a földön kell járjunk két lábbal, de úgy, hogy Istenre figyelünk. Istenre figyelünk és járjuk azt az utat, amit ő kijelölt nekünk. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy ez a szép üzenet, hogy az Úrra kell figyelni, ez valóban fontos és hangsúlyos, de utána nekünk, miután Istenre figyeltünk, valahogyan tovább kell menni. Isten akarata szerint. És azért mondtam azt, hogy a fenyíték is Babilon, meg az oltalom is Babilon, testvérek, mert Isten ezt a kettőt ezt összehozta, összevezette. És az ő ítéletében is kegyelmes, és az ő kegyelmében is ítéletes. Nekünk ilyen Istenünk van. Amivel fenyít, azzal is oltalmaz. Mert igaz, hogy rabságba hurcolták a zsidókat, de nem írtották ki őket, sőt, gazdagodhattak, szaporodhattak, megerősödhettek a fogság földjén. Egyiptomba, akik elmentek, azokról nem olvassuk, hogy visszakerültek Izrael földjére, Palesztinába. De a babiloni fogságból visszajöhettek, mert Isten abban a fenyítéknek meg is oltalmazta őket. No, térjünk most arra azokra a kijelentésekre, amelyeket itt elhívását követően rögtön Jeremiás kap az Úrtól, mert miután Isten elhívja őt a szolgálatra, nagyon sok szolgálat áll előtte, ezért fiatalon szólítja meg, már is kapja rögtön a kijelentéseket, és az első kijelentés, az első látomás, amit Jeremiás kap Istentől, az az, amit felolvastam. Hát egy kettős látomás, de azért ezek egymásra épülnek, majd mindjárt erről szó lesz. Megkérdezi az Úr Jeremiástól, mit látsz te, Jeremiás? Ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Nagyon szép a Jeremiás elhívásának a története is. Röviden szól erről a megelőző 10 vers. Miután elszólította a szolgálatra Isten Jeremiást, azután akar neki valamit mutatni. Miután Isten megszerezte a tulajdonjogot Jeremiás felett, és Jeremiás odaadta a tulajdonjogot neki, és ez nagyon fontos, hogy odaadta, azután Isten azt kérdezte, hogy mit látsz te, Jeremiás? És Jeremiás mondja, hogy mit lát. A testvérek ezt Isten megkérdezi tőlünk is. Mit látsz te, gyermekem? Kiválasztottalak téged? Kihívtalak a világból? Elküldelek a világba? De ha neked nincs egy látásod, akkor mit fogsz csinálni? Mit látsz te, Jeremiás? És akkor mondja Jeremiás, hogy azt látom, hogy így és így mutatod nekem, erre és erre kell haladni, hogy meg kell adni minket a babilóniaknak. Ezt látom. Isten tőlünk is megkérdezi, mit látsz? És sokan vannak, akik nézvén néznek, de nem látnak semmit. Testvérek, nekünk egy nagyon határozott látással kell rendelkezzünk. Ez egészen a részletekig mehet, ez az éles látás, de mindenképpen az alapoknál kell elkezdeni, hogy Jézus a Krisztus. Őt dicsőítette meg az Atya, hogy ő benne dicsőjön meg az Istennek a neve. És ő ezért dicsőít meg minket. Megbocsátottak a bűnei. Határozottan kell ezt lássuk, testvére. Mert ha nem fogjuk ezt határozottan látni a célt, akkor el fogunk tévedni. Hogy örültek azok a napkeleti mágusok, akik megint csak meglátták az ő csillagának megjelenését az égen. Eltévedtek, mert a csillag mutatott egy országot, hát megérkeztek az országba, a csillag elhalványodott, vagy nem látszott, vagy felhőt akart olyan, hát bemennek Heródesnek a palotájába. Célt tévesztettek. Na, Isten azért tudta, hogy szükségük van vezettetése, és vezeti is őket szépen tovább, és a csillag jelenik meg ismét, megint felragyog, és örvendeztek, hogy meglátták, na így jutottak el aztán a jászol bölcsőig. Mit látsz, te napkeleti bölcs? Látom a csillagot. Ó, mit foglalkozok én Heródessel? Nekem a zsidó királyával van dolgom, nem ezzel a pöffeszkedő kényúrral. Mit látsz, testvér? Mit mutatott neked eddig Isten? Mi az, amit követned kell? Mi van a te szemeid előtt? Ézsaiás egyszerűen felel, nem volt bonyolult a kérdés, hiszen Isten látomást adott neki, hogy aztán álomban, vagy angyal által, vagy elragadtatásban, hát erről nem ír a Szentírás, de nem is fontos, hogy írjon. A lényeg, hogy Isten mutat valamit, és ez a fontos, hogy hogyan, azt bízzuk őre jár. Mert mindenkinek adja, olvassuk a Szentírásban, Pál apostol szavain keresztül, amint akarja, kinek-kinek, kiknek mértékét és a kegyelmi ajándékokat. Mondja Ézsaiás, Jeremiás, bocsánat, látok egy mandula veszőt. Egy mandula veszőt látok. Azt mondja Isten, jól láttál. Azt láttad, amit mutattam neked. Mondjuk mi is. Uram, én ezt látom. Azt mondja Isten, nem jól láttad. Nem ezt mutattam neked. Vagy ezt nem én mutattam. Jól láttad, de nem én mutattam, tehát ez nem jó látás. Amit én mutattam, azt láttad? Észrevetted? Mit fogsz felelni arra, én megláttattam veled ma valamit, de te megláttad? Nézvén nézted és láttad? Igen, uram, mandula veszőt látok. Jól láttad? Na, ezt mutattam neked, akkor innen mehetünk tovább. Ha azt mondta volna, hogy füstölgő fazekat látok, akkor Isten azt mondta volna, várjál, az a második. A mandula veszőt kihagytad. Menjünk oda-vissza. Na, de ő jól látok. Mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Miközben a mandula veszőnek arra, hogy Istennek gondja van az ő igényére. Van erre egy nyelvtani magyarázat is, a héber nyelvtannak a rejtekeibe, hogyha belemennénk, én magam sem mentem nagyon bele, ezért nem is fogok ezzel nagyon foglalkozni, mert a másik értelme a sokkal szebb és számomra mélyreható volt, és úgy látom, az Úr most erre akar hangsúlyt tenni. Csak úgy megjegyzem ezt a kis nyelvtani játékot, nem is játék ez, hanem egy üzenet, mert egyébként meg hasznos és szép. Tehát a mandula vesző, a legkorábban virágzó fa, az a mandula fa. A zsidóknál. Ahogy a téli időszak elmúlik, a kicsit hűvösebb, mert ott télen is 20 fok van, tehát egészen más a klíma, mint itt, de ott nincs eső télen, tehát ez jelenti a nehéz időszakot, meg tehát olyankor nem gyümölcsöznek a fák, nincs annyira élet. Az első virágzása a mandulának van. Egy korai, egy virrasztó virág, amely a legkorábban kell. Mandula veszőt látok, amely a legkorábban kell. Gondom van az én igémre. És az, hogy mandula, meg hogy valamiről gondot viselni, ezek egy szóból erednek a héberben. Tehát ez egy szójáték, aminek üzenete van. Én korán kelek, én korai vagyok, mondja Isten magáról, én vagyok a leghamarabb talpon, hogy mindent elkészítsek, hogy amit megmondtam, az beteljesedjen. mint hogy a testvérnők a szekhalmiak közül többen is, már jó egy órával, meg még hamarabb, korábban itt voltak, hogy a női csendes napra mindent elkészítsenek. Tehát a mandula, ami a leghamarabb virágzik, és a leghamarabb kész az életre, és Isten az, aki a leghamarabb munkálkodik, hogy az ő igényét betöltse. De talán mélyebb értelmét találjuk meg ennek, vagy ezzel összefüggésben, hogyha arra gondolunk, hogy egy mandula veszővel már a Szentírás lapjain jóval korábban a zsidók történetében már egyszer találkozunk. Némely testvérek látom, hogy halványan bólogatnak, de szeretném hallani, hogy hol is hallunk mandula veszőről?
Az Isten ládájának.
Isten ládájánál van, így van. És kinek volt ez a veszője? Áronnak a veszője volt. Mi is történik itt Áron idejében? Fellázadnak Áron és Mózes ellen. Kóré, Dátán és Abirám fellázítják a népnek egy jó nagy részét, és az a bajuk, hogy Mózes meg Áron követelik maguknak a vezetőséget. Mindig ők mondják meg, mit csináljunk, merre menjünk, hogyan legyen, most álljunk meg, most hadakozzunk, most kerüljünk. Hát mit gondolnak ezek magukról? Hát nekünk is van annyi szavunk, nekünk is van annyi iskolánk, nekünk is van annyi pénzünk. Mi is kapcsolatban vagyunk az Úrral, nem csak, tehát hogyan gondoljátok, hogy magatoknak tulajdonítjátok? Sokat akartok magatoknak? Majd mi is megmondjuk. Mi mondjuk meg ezután, hogy hogyan lesz, és fellázadnak. Ők mutatnak be áldozatot, ők kezdenek el Isten tiszteletet folytatni, és Istennek egy nagyon kemény ítélete sújtja ezt a Kóré, Dátán és Abirám féle csoportot, elnyeri őket a föld, egy más részüket megemészti a tűz. És Isten azt mondja, hogy most teszünk egy próbát, hogy én kit választottam, mert ezek nem maguknak tulajdonítják, tehát ti nem néztetek csak úgy lefele, hogy ők valamit vállalnak, de ezt nem ők találták ki, ezt nem láttátok, hogy én bíztam meg őket. Mindig fontos testvérek, hogy lássuk, hogy Istennek milyen megbizatása, milyen testvérnek szól, és mi azt lássuk, hogy valakit le kell állítani, hogy nem bízta ezt rá az Úr, de valakit meg kell erősíteni. Isten erre biztatott téged. Ezzel küld el téged a szolgálatba. Na, hogy ez nyilvánvalóvá legyen, még inkább, ezért azt mondja, hogy a 12 törzs közül minden vezető vágjon le egy veszőt, ágat, és hozza ide a kijelentés sátrába. A Lévi nemzetségéből Áron tegye meg ezt. Ő annak a vezetője, a papságnak a vezetője. Beviszik az Isten színe elé a veszőket, és másnap az Áron veszélye kivirágzik, kihajt, és mandulát él. Tehát nagyon gyorsan egymás után történnek az események, nem csak virág van rajta, hanem már gyümölcs is. Kivirágzott, kihajtott és mandulát érlelt. Nála van az én igém. Áronra bíztam a kijelentést. Ő az én papom, őt választottam. Az ő mandulája virágzott ki. És nekem gondom van arra, hogy ne csak virágozzék, hanem gondom van arra, hogy gyümölcsöt is teremjen. Ez a vessző, ez le volt vágva a gyökérből. És ha egy vessző le van vágva, az már utána nem sokra képes. Még ha az aranyesőt betesszük a vízbe, egy kicsit még virít, még növekszik, szívja magába, de ez még vízbe se volt téve, ez a mandula vessző. De aztán az aranyeső is kiszárad, már leveleket nem tud hajtani. Elmúlik. No hát, Isten táplálta ezt a vessőt. El van vágva a természetes áldástól, de a természet feletti áldás ömlik rá. És ez kiábrázolja az Áron életét. Te el vagy szakadva az Istentől, mert bűnös vagy. Én helyreállítom a kegyelem által a velem való kapcsolatot, és te gyümölcsözni fogsz. Amire nem képes már természetes életed, mert bűnbe keveredtél, azt áthidalja az én természet feletti kegyelmem, és te ismét gyümölcsöt fogsz teremni az Isten dicsőségére. Tehát ez történt, ezt ábrázolta ki ott az árny veszélye, és itt megint csak van egy mandola vessző, amit lát Jeremiás, és megint csak Isten azt mondja, hogy be fog teljesedni az én igém, amit én megmondok, az olyan, mint egy mandola vessző, és én táplálni fogom az én igémet, és azon gyümölcs fog teremni. Be fog teljesedni, amit mondok. Gondom van az én igémre. Na hát testvérek, ez egy óriási vigasztalása Isten népének. Ezt mi jegyezzük meg. És ezt mi tudjuk mindig. Írjuk fel a falra, ha feledékenyek vagyunk, de a szívünk falára mindenképpen, hogy Istennek azt mondja Isten, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítse azt. Ezt szeretném testvérek az Úr nevében nagyon hangsúlyossá tenni. Hogy mindaz, ami történt a múltban, az Isten igéje szerint történt. Ahogy megvan írva. Mindaz, ami történik a jelenben, Isten igéje szerint történik. És mindaz, ami történni fog, Isten igéje szerint fog történni. Nem azt mondja Isten, hogy az én angyalaimat bíztam meg azzal, hogy ezt teljesítsék. Nem azt mondja Isten, hogy a legjobb prófétákat, tanítókat, prédikátorokat bíztam meg azzal, hogy ezt beteljesítsék. Azt mondta Isten, ezt én csinálom. Valamit rábíz angyalokra, valamit rábíz az ő szolgáira, de azt mondja, az én beszédemért én vállalom a felelősséget. Hát akkor tényleg igaza van Müller Györgynek, akit szoktam emlegetni a testvérek előtt, ahogy a bizonyságtételében ő maga írja le, hogy rátettem az ujjamat a Bibliának a kijelentésére, így szó szerint, és így felemeltem Istenhez. Isten, ezt te mondtad. És te vállaltad érte a felelősséget. Valahogy úgy, mint Elizeus, aki az Illés palástját megfogja, ráüt vele a Jordán vizére, és azt kiáltja, hol van az Illés Istene. Aki ígéreteket tett, aki cselekedett Illés által, hol van? És Illés Istene jött, és ketté nyitotta a Jordánt. És Elizeus átment. Azt mondta, velem is itt van. Beteljesítette. Testvérek, mi így számíthatunk mindarra, ami meg van írva. Mindarra. Lehet, hogy testvérek, az oroszlánok vermébe fogunk belekerülni. És óriási kétségek közé fog kerülni a mi szívünk. És azt mondjuk, Istenem, te megígérted, hogy megoltalmazol bennünket. És itt vagyunk most az oroszlánoknak a vermébe. Ide dobtak be bennünket. És itt menthetetlenek vagyunk. De ha így is gondolkodnánk, testvérek, arra lehet, hogy nem fogunk gondolni, hogy Isten bezárja az oroszlánoknak a száját, és nem fognak bennünket széttépni. Mint hogy Dániel oda került, és lehet, hogy kérdés volt benne, hogy hát hogy kerülhetünk mi oda, hogy dobhat be engem oda az oroszlánok vermébe a király, aki egyébként meg a barátunk, hogyan engedheted meg, Uram? És lehet, hogy már összehúzta magát, hogy na, hagy, ropogjanak a csontjaim, de Isten az utolsó pillanatot is felhasználhatta természetfeletti módon, mint ahogy az árul veszélye természetfeletti módon virágzott ki, mert Istennek gondja van az ő igényére. Minden úgy volt, minden úgy van, és minden úgy lesz, testvérek, hogy megvan írva. Semmi nem fog abból elvészni. Lehet, hogy mi Isten igéjét hagyjuk elveszni, de Isten az ő saját igéjét nem hagyja elveszni. Na de mi ez az ige? Mit mond Isten? Nekünk nagy bátorítás, ami eddig elhangzott, meg amit az Úr kijelentít Jeremiás szája által, gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt, testvérek, ez nekünk egy nagy bátorítás, és tényleg olyan ige, ami a falra való, meg képes lapra való, meg kitűzőkre való, csak hogy aztán folytatódik a látomás, mit mond az Úr? Másodszor is szólt hozzám az Úr, mit látsz te? És feleltem, forró fazekat látok, és pedig a szája észak felől van. És mondta nékem az Úr, észak felől támad a veszedelem e földnek minden lakosára. Gondom van az igémről, hogy beteljesítsem, de ez az ige, ez semmi jót nem fog hozni a tekintetre. Mert ez az ítéletnek az igéje. Egy jó kemény beszédeket bízott Isten Jeremiásra is, meg más profétákra is. Nincs ez másként egyébként az Új Szövetségben. Ha csak nézzük Péter apostolnak a leveleit, János jelenések könyvét, de magának az Úr Jézusnak a szavait, az tele van fenyegető ítélettel. És azt mondja Isten, hogy ez mind be fog teljesedni. Elhozom majd észak felől a veszedelmet az ellenséget. Előhívom az északi országok minden nemzetségét, és eljönnek, és felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen, és kimondom ítéletemet felettük, az ő mindenféle gonoszságukért, mint hogy elszakadtak tőle. Jön az ítélet. Ez az én igém, és ez be fog teljesedni. A testvérek, nekünk tudnunk kell azt, hogy Isten ezt a világot meg fogja ítélni. Tehát ezzel a hívőnek tisztában kell lennie. És a Jeremiás idejében sehol nem olvassuk azt, mint amit Ninive lakosai a Jónás profétálására megtettek, hogy talán elfordul tőlünk az ő haragja. És hamuba, porba, ülve, zsákruhába öltözve, hamut szorva a fejükre megtértek, és Isten megfordította az ítéletet, és nem bocsátotta rájuk. Nem mondja sehol az Jeremiás, ami Ezékiás királynak az életével történt meg, hogy jött a halálos betegség, de ő a fal fele fordulva imádkozott a beteg álljon, és sírt, és bűneit megvallotta, és jött vissza Ézsaiás próféta, és mondja Ezékiás királynak, adtam neked még 15 évet, mert megváltad a bűneidet. Sehol nem olvassuk azt a Jeremiás próféta szolgálatában, hogy úgy járt volna, mint egyébként istentelen Akháb király, akit Isten megítél az ő gyilkosságai, bálványimádása miatt, de ő is megtér, nagyon érdekes. Ő is megtér, Akháb király, és Isten azt mondja, hogy kiírtom a te házadat, dinasztiádat, nem a te idődbe csinálom meg, hanem majd a te fiaddal. Elfordult Isten haragja. Jeremiás nem úgy ilyen, hogy elfordult. Azt mondja Jeremiás, vállald Isten haragját. Úgy, ahogyan kimérte rád. Vállald azt, mert már elkerülhetetlen a számodra. És készülj fel erre az ítéletre, mert ha nem készülsz fel rá úgy, ahogy én szeretném, hogy tűrd az én ítéletemet, akkor végleg el fogsz veszni, ha nem készülsz fel az én ítéletemre. Testvérek, Isten ítélete mindig megjobbító szándékú. Isten úgy szerepel az ő népe előtt nagyon sok esetben, mint egy édesapa. Hát én, mint gyakorló édesapa tudom, hogy amikor fenyítem a gyermekeimet, ilyen vagy olyan módon, kevésbé vagy súlyosabb módon, akkor nekem nem az a dolgom, hogy megtoroljam a gyermeknek a bűnét. Nem azért fenyítem meg, hogy megtoroljam, hogy szemet szemért, fogad fogért. Hanem azért fenyítem, hogy tanuljon, hogy neveljem, hogy rávezessen valamire, ami az életben neki fontos lesz. Hogy most még esetleg hibázik, meg megkapja a fenyítéket, de amikor felnőtt lesz, ilyen hibákat már ne ejtsen, mert annak sokkal nagyobb lesz a következmény. És Isten is, amikor a babiloni birodalomnak a vas markai közé engedi az ő népét, akkor nem azt akarja, hogy elpusztuljanak. Hanem, hogy Ézsaiás mondja, amikor rajtuk volt ostorod, halk imádságot mondtanak. Ezt akarja az Úr. Hogy akik idegen isteneket imádtak, hogy akik elszakadtak Istentől, és saját kezeit, csinálmányait imádták, azok abban a nagy nyomorúságban, amikor rajtuk van az ostor, mégiscsak, ha nem is kitörő örömmel még, de átbillenjen a mérleg a másik oldalra, és azt mondják, Uram, Te, aki annyit szólítottál, most én szólítalak Téged, mint Jónás a hajnórába. Halk imádságot mondtak, bocsáss meg nekem, Uram. Itt vagyok, és szeretném vállalni a Te akaratodat. Így akarja összetörni a szívüket. Nem akarja gyökerestől kiirtani őket, hanem meg akarja őket magához téríteni. De akik erre sem hajlandóak, hogy Isten fenyítékének ilyen módon vessék alá magukat, hát azoknak tényleg a végük az a teljes kipusztítás, mert nem töltik be azt, amire Isten rendelte őket. Tehát volt egy olyan része a népnek, amely végleg elveszett, és volt egy olyan része a népnek, amely megtisztult, testvérek, az Isten ítéletében. Tehát van Istennek egy olyan ítélete, amely átformál, és van Istennek egy olyan ítélete, amely végleg elpusztít. Na, mi osztályrészünk, hívő keresztényeknek az osztályrésze, ez az első fajta ítélet. Ezt így fogalmazza meg a zsidókhoz írt levél 12. része, hogy mindenkit megostoroz, akit fiává fogad. Nem csak akkor, amikor fiává fogadja, hanem amikor már fiává fogadta és fiaként viselkedik. Sokszor el szoktam mondani, hogy én a szomszéd gyereket láttam már rendetlenkedni, de soha nem poroltam el a nadrágját. Egyetlen egyszer sem. De az enyémeket láttam rendetlenkedni, és azok én elporoltam, mert azok az enyémek. És Isten pontosan így cselekszik velünk, hogy megjobbítson, testvérek. Egyik fenyítés sem látszik örvendetesnek akkor, de később az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltak. Na hát, inkább verjen az Úr, mint hogy simogasson az ördög. Ugye ez az egyik jelszó, amit megint csak sokszor elmondom. Hát, itt is így történik. Jön a veszedelembe azért, hogy megtisztulj. Jön az ítélet, nem tudod elkerülni, de nem is kell elkerülni, mert valamit most meg akarok veled tanítani. Vállaljátok ezt. Elkerülhetetlen ez. Hát testvérek, ilyen veszedelem fog érkezni a világra is. Elkezdődött már az ítélet. Tehát az utolsó ítélet elkezdődött, azt mondja az ige, az Isten népén. Az a jobbik rész, amely átnevel, elkezdődött. És amikor valaki megtér a világból, testvérek, és amikor sír a bűnei felett, és amikor emlékezik az ő gonoszságaikra, akkor az Isten ítéli. Az Isten ítéletében van része, az igaz bíró kimondja felette az ítéletét, bűnös vagy, és veszedelemre vagy méltó. Csak azután fel is menti, még itt a kegyelmi időben. Az készül fel az Isten ítéletére, aki így megtér. És ezt a megtisztító ítéletet vállalja, ahogy mondja Jeremiás a népnek, hogy adjátok meg a királyoknak, meg mindenkinek, adjátok meg magatokat a káldeusoknak. És ezért hazaárulással vádolják, és meg is kapja érte a kemény jussát, mert majd megölik többször is. Vállaljátok fel az Isten ítéletét, és meg fog könyörülni rajtad. Aki megérti, hogy jön az Isten ítélete, és erre felkészül, és vállalja ezt a megtisztító ítéletet, az megtisztulni fog. Aki nem vállalja, az meg elpusztulni fog. És aztán hogyan folytatódik? Isten igéje, amely olyan, mint a mandula vesző, és meg fogja teremni a gyümölcsöt, és meg fogja teremni a mandulát, és minden úgy lesz, ahogy Isten megmondta, azért nem csak abból a részből áll, hogy itt a nagy forró fazék, ugye tudjuk, mit jelent a forró víz, a háziasszonyok tudják. Egyszer öcsém, mikor még kicsi gyerekek voltunk, éppen emlékszem rá, a legelső emlékeim között vannak nekem, jó kis óvodás előtti korból vannak emlékeim, valahogy Isten ilyen kegyelmet adott, bár mindent úgy meg tudnék jegyezni, mint ezeket a régi dolgokat. Édesanyám meg akart minket fürdetni, mert nem volt víz a házba, ahol először laktunk, egy kis kádat megtöltött vízzel, de talán nem volt elég körültekintő, a forró vizet hozta először. jó felforrósította egy tájhán, belöntötte, bele ne lépjetek, mert nagyon forró a víz. Elfordult, hogy hozza a hideg vizet, hát öcsém bele lépett a kádba, voltán sivítás, visítás, a mai napig is foltos az a rész, ami belemerült a vízbe, mert megégett a lábát. Lisztes Tibor testvér meg, amikor felfort a kocsijában a víz, akkor meg akarta nyitni azt a víztartályt az autóban, ahol bugyogott a víz, gondolván, hogy hamarabb kihűl, vagy hozzájött egy kis hideget, és hát ugye később tudta meg azt az aranyszabályt, hogy ilyenkor nem szabad hozzányúlni a vízhez, mert ott hatalmas nyomású gőz van. Kinyitotta a kis kupakot, a gőz pedig végig borotválta a karját. Úgy volt bekötözve neki, leégette teljesen a forró gőz a karját. Tehát azért az a forró üst, az a forró fazék, az nem valami jelentéktelen dolog, hanem az mindent feltörköl. Mindent megéged, és maradandó nyoma lesz. A mai napig maradandó nyoma van a zsidóságon annak a fogságnak. De folytatódik az Isten igéje. Nem csak annyit mondta, hogy megítélem a népet, nem csak azt mondja, hogy el fog az ország fogságba menni, hanem folytatja, és ez is beteljesedik, testvére, te azért őveszd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert íme erősített várossá, vasoszloppá és ércbástyává teszlek ma téged, mind az egész földön, Júda királyai, fejedelmei és papjai ellen és a föld népe ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged. Mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, megszabadítsalak téged. Ez is beteljesedik. Nem csak az ítélet, hanem ez is. Milyen nép ez, amely között hirdetned kell? Elszakadtak tőlem, idegen isteneknek áldoznak és tulajdon kezeik munkáit imádják. Ezeknek hirdest az ítéletet. És mennyi és hirdes, ezzel bízlak meg, erre kérlek. Ugyanez a helyzet ma is, testvérek. Elszakadtak az Istentől, idegen isteneket imádnak, és saját kezeik csinálmányai imádják. Azt látjuk, hogy több keresztény van most már Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában, mint Észak-Amerikában és a keresztény Európában. És a keresztény Európában mecsetek épülnek, és a keresztény Európában Krisnának szolgálnak, elfordulnak az Istentől, mert amikor még kimondtuk az én gyerekkoromban, hogy Isten, akkor mindenki Jézusra gondolt, meg a Bibliára. De vannak már olyan területek, ahol a gyerekek meghallják, hogy Isten, és rögtön mondjuk Sívával azonosítják, mert olyan közegben nőnek fel. Nekik az Istenről nem Jézus meg a Biblia fog eszükbe jutni, hanem a közel-keleti vallások. Mert ugye sok Isten van. És ami a legkifejezőbb, talán tulajdon kezeik munkáit imádták. Nem ez van, testvérek? Imádják az emberek a tulajdon kezeik munkáját. Sokra jutott az ember. Az elektronikával, a számítástechnikával olyan berendezések, olyan készülékek vannak, hogy álmodni sem mertük volna csak egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy ilyen dolgok lesznek. És imádják az emberek. Azokat a térhatású mozikat, azokat a mindenre képes mobiltelefonokat, hordozható számítógépeket, űrbe elkalandozó repülőgépeket, imádják az emberek. Azokat az autócsodákat, az olyan lengés csillapítója van, hogy ki nem csúszik meg a jégen se. Mindenre képes mond most már az ember, hát gondolja ő, a kis nem is tyúkagya van az embernek, csak ilyen kukacnyi, meg kell mondjam, mert a tyúknak már sokkal okosabb állat. Úgy gondoljuk, hogy mindenre képesek vagyunk a technikai vívmányokkal, és azokat imádjuk, amit a saját kezünkkel csináltuk. Ez az utolsó időkben még inkább ilyen lesz. Na, ezek közé kell menni hirdetni, hogy itt kőkövön nem marad. Mondják a tanítványok Jézusnak, milyen szép épület. egy építészeti csoda volt az a Heródes által épített templom egyébként. Különféle udvarok, külső fal, belső fal, ilyen van elrendezés, tehát egy díszes épület volt, azt mondja az Úr Jézus, kőkövön nem marad. Hát ebben a magunk gyártott a világban is, a magunk keze munkájának imádásában is nem fog kőkövön maradni. Elég lesz egy atomerőműben vagy egy hőerőműben egy gombot lekapcsolni. Az összes mobiltelefont nem lehet feltölteni, egyetlen lámpát nem lehet felkapcsolni, egyetlen autót nem lehet elindítani. Csak ha elektromos áram nincs, vagy olaj nincs. Ugye ennek az előjeleit tapasztaljuk. Ez így lesz, testvérek, ez egyszer vége lesz, és az emberek visszakényszerülnek majd talán a kőkorszakban. Hirdesd meg az ítéletet ezek felé. Menj és mondd meg, hogy vége lesz ennek a világnak. Elmúlik ennek ábrázatja. Készüljetek fel az ítéletre. Mint ahogy Lót figyelmezteti az ő vejeit, és mondja nekik, hogy gyertek, mert vége van Sodomának, de olyannak tetszik előttük, mint a viccelt volna. Hát ez egy udvari bolond, ez a Lót. Hát miket beszélik nekünk? Még hogy a mi jó erős kis városunkat beéri, és másnak mindannyian elégtek. Lehet, hogy ilyennek tartanak bennünket testvérek? Sőt, biztos, hogy ilyennek tartanak. De én azért ne menjek hirdetni az Isten igazságát, mert semmibe fognak venni az emberek? Azért megyek, mert Isten számba vett. És azt mondta, hogy induljál. Azt mondja, hogy végezzed. Megbízott azzal. Övezd fel magadat, kelj fel, és mondd meg neki. Na ezt mondja az Úr most nekünk is. Övezd fel magadat, mert úgy, ahogy vagy, nem mehetsz. Erre fel kell készülni. Övezd fel magad, kelj fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én mondok. Meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged. Meg ne rémüljetek az üldözésnek tüze miatt, amely esik rajtatok. Mondja Péter, ugyanezeket mondja, mint Jeremiásnak az Úr. Ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely tán. Mondjátok álhatatosan tovább, mert ez fontosabb, ez az üzenet, mint akár a ti életben maradásotok. Megerősítelek téged, és azt mondja, viaskodni fognak ellened, de nem győznek meg téged. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Királyok, fejedelmek, papok és a föld népe ellen fogsz te hirdetni, és ők meg ellened fognak viaskodni. A kicsik, a föld népe kicsit fognak beléd rúgni, a nagyok meg nagyot fognak beléd rúgni. De nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. És testvérek, amivel itt befejezi ez a felolvasott igerész meg az Úr, ezt a Jeremiásnak szóló üzenetet, az a legnagyobb és az a legerősebb. Ez az, amire azt mondja, jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Veled vagyok. Ez a legerősebb. És amikor megszületik Jézus, akkor Ézsaiás prófétának az az üzenete teljesedik be, hogy megszületik Immanuel. Ennyit mindannyian tudunk héberül, hogy ez azt jelenti, hogy velünk az Úr. Immanuel. Velünk az Isten. Ennyire velünk van, testvérek. Ennyire beteljesedett. A Golgota véres történelmi tényéig beteljesedett, hogy velünk van az Úr. Ott volt velünk, egy levegőt szívott velünk. Egy küzdelmet küzdött velünk. És amikor megölték őt, és azt hitték, hogy így majd sikerül az ördögnek tőlünk elszakasztania az Istent, akkor feltámadt és visszajött. És azt mondta, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Beteljesedik a mi szemünk láttára, testvére. Kérdezi, hát hol van az a veled levő Isten? Hát mondom, ha nincs velem, akkor nekem kiadott békességet. Hogy az én szívem megnyugodott? Hogy ki csinálta ezt? Hát egy könyv ilyenre nem képes. Egy egyház ilyenre nem képes. Engem Jézus személyesen szabadított meg. Ezt én átéltem. Mert különben meg honnan van? Hát ezt a virágot kitette ide. Nem ide repült ez testvérek. De ha ide repült, akkor is valaki ide repítette. Tehát megtaláljuk a tettest. Hát az én szívem békességének a tettese Jézus Krisztus. Velem van. Velem van. Én, ő benne, ő meg én bennem, testvérek. Nem lehet ezt szétválasztani most már egymástól. Mondtam egy héttel ezelőtt Bíró Feri bácsinak, ahogy elbeszélgettünk a beteg Vilma nénit meglátogatva, ott volt ő is. Hasonló üzenetről volt szó, csak másik igény keresztül. Mondom, Feri bácsi elmondta, hogy bevette a vérhigító gyógyszert, mert neki azt kell szedje. Tetszett most mesélni, hogy bevette. Na mondom, ha már egyszer bevette azt a gyógyszert, ki lehetne azt szedni? Ezt a vérhigítót? Hát az benne van a vérébe. Ki az, aki csipesszel, vagy mikroszkóp segítségével, hogy valamilyen módon ki tudná szedni a véréből? Az most már a vérévé vált. Na így kell nekünk Krisztusban lenni, testvére. Én ő benne vagyok, ő meg én benne van. Nem lehet már minket külön szedni egymástól, mert mi elvegyültünk. És ez megtörténik és beteljesedik. Viaskodni fognak ugyan ellened, és erre nekünk is fel kell készülnünk, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok. Azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged. Mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Beteljesíti azt az Úr, testvér. És mi így fogunk győzni. És amikor majd egyszer az oroszlánok szája nem lesz összezárva, és lehet, hogy roppan a csontunk, akkor sem mondhatjuk azt, ó Uram, te megfeledkeztél a te ígéreted. Mert Pál apostol elég tárja a még nagyobb igazságot, a halál feletti igazságot. Mert a mi Úrunk Jézus is meghalt, testvérek, mi is meg fogunk halni. Ha valaki elragadtatik közülünk, akkor az nem. De mindenki más, aki az Úr visszajövetelekor már az Úrnál lesz, meg fog halni. De Pál apostol azt mondja, készülve a halálra, és mondja, hogy az én elköltözésem ideje most már beállott. De azt mondja, a halál hol a te fullád. Ropogtathatják a csontomat az oroszlánok. Legfeljebb jól laknak egy kis időre, de engem Jézushoz segítenek. Nem győzhetnek meg téged. Felettem Jézus győzött, és engem most már más nem győzhet le, testvérek. Ez az egyetlen kérdés, hogy győzötte meg ma, győzhet-e ismét Jézus felettem. Ő a király, ő a győztes, az ő fejét ékesíti el az a Babél koszorú, amelyet meg győztesnek készítek. Ha igen, akkor más már nem fog engem legyőzni. Hogyha nem ő a győztes, akkor sorban jönnek majd a legyőzők. Egyik világbirodalom legyőzi a másikat, egy újabb, a legerősebbet, egy még legerősebb, akkor sok győztes lesz. Egyik veszi át a hatalmat a másik felett. De ha Jézus legyőzött engem, nem lesz felettem, aki győzzön többé. Ez a mi boldog reménységünk, és az be fog teljesedni azoknak az életében, akik befogadták az Isten igéjét. Amen.